Újra itt vagyunk, és mai beszélgetőtársam Rész András.
Gyakran hallani azt a tézist, hogy a filmzene az korunk kortárs zenéje. Te mit gondolsz erről?
Az egy elég nagy hülyeség. A filmzene alkalmazott zene. Tehát tegyünk arra halvány kísérletet, hogy a helyén kezeljük.
Pedig most ugye a Hans Zimmertől kezdve hatalmas gigászi zeneszerzők jönnek koncertkörútakra, mutatják be az életműveiket, és teltházas arénákban
csápolnak. Hát figyelj, meghirdetnek egy John Williams koncertet, a jegyek egy órán belül elkeltek, pedig nem is olcsó jegyek ezek. De ne feledd el, hogy azért itt többnyire vetítik azt a filmet, vagy részletet abból a filmből, amelyikhez a zene tartozik. Na, ha leválasztod a zenét, akkor nem biztos, hogy olyan nagyon boldog leszel, ha csak hallgatod, mert hogy ezek az emberek, ezek nagyon célirányosan szerkesztettek meg minden.
Így van.
Tehát itt nem arról van szó, hogy egy másik nagyon-nagyon híres olasz filmzeneszerző, vagy 800 filmzenével, ugye hajlamos volt arra, hogy azt mondja, hogy ne is mondd, miről van szó, nekem már megvan hozzá a filmzeném.
Pedig az, akiről beszélsz, ő olyan zenéket csinált, olyan zenéket írt, amik önálló lábakon is megálltak.
Persze.
Ugye Morricone-ról beszélünk.
Morricone-ról van szó, és ha meghallgatod a Volt egyszer egy vadnyugatot, az elég szórakoztató, csak éppen a film nélküli, jelentés nélküli. Mert hogy Morricone-nek vannak piszok nagyon jó filmzenéi, egyebek között ezért mondtam a Volt egyszer egy vadnyugatot, nehogy ez egy újfajta szerkesztés. Ugye a filmzenében létezik ez a leitmotív. John Williams imádja ezeket, Csillagok háborúja és egyebek. Igen ám, csak hogy itt a helyzet még rafináltabb lesz Morricone esetében, mert Volt egyszer egy vadnyugatban, a karakterek kapnak ilyen vezérmotívumokat. Tehát, azt mondja, és most jön Cheyenne. Honnan tudod, öcsém? Hát megszólal Cheyenne zenéje. Tehát a zenének van egy súlyos dramaturgiája, és itt nem csak arról van szó, hogy merre a Sergio Leone nem ilyen tehetséges, meg jó rendező, hanem arról, hogy a zeneszerző végig gondolja, és azt mondja, hogy ez a dráma úgy fog kibontakozni, hogy még nem látod ugyan a hőst, de a zenében már hallod a jelenlétét. Hát ájulásig nagyszerű a dolog. És a gúnyoros megjegyzésem csak arra vonatkozott, hogy Morricone hajlamos volt arra, hogy azt mondja, hogy hát édesem, csípem a pofádat, és tudtam, hogy meg fogsz keresni, és én már megírtam a te zenédet. De ha leszeded a képet, akkor nagy bajban vagyunk. Szóval van néhány zeneszerző, akit nagyon bírok, ha leszeded a zenét, hát...
Kik ők?
Mit tudom, én most mondok neked végre egy európai példát azért, hogy ne csak amerikai filmzenéről beszéljünk, bár mondjuk a Carter Wilbur az nagyon, nagyon erős nálam, ugye ő a Tim Burton filmeknek a nagy figurája, meg a Martin McDonagh filmeknek is ő csinált a zenéjét. Tök eredeti, tehát nem arra vágyik, hogy ilyen nagy zenekari ízékkel úgy beleverjen a moziszékbe.
Van egy másik híres zeneszerző, aki a Burton filmekhez csinál zenét, csak nem jut eszembe a neve.
Jó, ha eszedbe jut azért szó. Szóval van egy nagyon mókás zeneszerző, aki egyébként zongoristaként is felép, a Jan Tiersen.
Ameli csodálatos élete.
Pontosan erről van szó. És az a vicc, hogy Jan Tiersen zongora darabjait, ezek ilyen minimalistába hajló, pici, elegáns kis cuccok, nagy élvezet hallgatni. De ha hallgatod az Ameli Poulain csodálatos életének a zenéjét, akkor néha zavarban vagy, mert nem tapad semmihez. Miközben, ha beülsz a filmre, a hideglelős mámor, mert azzal kezdődik az egész, hogy hát egy narrátor elmondja, hogy egy adott napon mi történik, csupa jelentéktelenség, beleértve azt is, hogy Amélie Poulain megfogan, majd a főcím alatt azt látod, hogy Amélie Poulain nevezetű kislány hogyan csippenti le az ujjairól a málna szemeket, Amelie Poulain hogyan hántja le az ujjáról a ragasztót, így egy darabba. Szóval nagyon egyszerű érzéki benyomások, amelyeket mindannyian megélünk, és közben ott van Jan Tiersennek egy ilyen nagyon könnyed kis izéje, tangóharmónika, nem tudom mi. Igen, de ha levágod Jan Tiersent a filmről, akkor nincs ezzel semmi baj. Csak éppen ez a bonyolult érzéki világ szűnik meg létezni számodra. Tehát én azért annak a híve lennék, hogy a filmzenét ne tekintsük valami olyasminek, ami mindent ver. Persze vannak olyan esetek, amikor készműveket használnak fel a filmesek. Tehát azt mondják, hogy itt van Philip Glassnak ez a cuki kis darabja, tegyük oda egy nagyon érdekes film alá, és akkor mindenki szeretni fogja. Szerették is, de ott egy picit megfordul a dolog logikája, mert amikor vágod a filmet, akkor azt mondod, hogy van egy erős zenei alapja az egésznek.
És ahhoz kell alkalmazkodnod.
És ahhoz alkalmazkodsz. A másik változat meg azt mondja, hogy itt egy filmet csinálunk. Van olyan, amikor a komponista az valójában, hát hogy mondjam, azt mondja, oké, akkor erre a jelenetre kell valami, de van olyan, amikor a komponista egy ilyen együtt alkotó művész. És akkor a rendezővel együtt nem bonyolult dolgokat kell kitalálniuk. Ugye ez
történt. Sőt, hát egész műhely áll, egy egész csapat áll a rendelkezésére hát a zeneszerzőnek.
Így van.
Hans Zimmer műhelye az ilyen nagyon híres.
Így van. De mit tudom én, ha belegondolsz, mondok egy világra szólóan egyszerű példát. Ugye van egy Oscar-díjas magyar rövidfilmünk, a Mindenki. Mi legyen a zene? Mert ha már az egész arról szól, hogy a kórus, hogy mindenki énekel, hogyan választod ki? Hogyan fogod újra hangszerelni? Tehát nem is arról van szó, hogy egy új dalt kellett írni ott, de hogyan szólaljon meg? Tehát az aktuális nézőnek milyen a füle, mert hogy fura módon a Mindenkit sikerült úgy felépíteni, hogy a zene valami brutális erővel járja át az egészet. Ha nem lett volna ott, akkor nincs Oscar, meg nincs semmi, mert ez így együtt működött, és a zene nélkül, és ugye ott jön az, hogy neked nem kell megértened a film végén, ha más nyelven beszélsz, hogy mit jelent a bodzavirág, sikerült elénekelni.
András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egy hét múlva újra enyhekat az is, addig is sziasztok!